kimerem mondani. Beszélgetések a lehetségesről.
Sugár Ágnes vagyok, köszöntöm Önöket. A legtöbben aszerint fogadnak el, vagy utasítanak el egy álláspontot, hogy annak képviselőjével általában politikai vagy világnézeti alapon egyetértenek-e. Ugyanígy háttérbe szorulnak a tények a politikai vitákban. Ehelyett feltételezések, az érzelmekre ható szimbolikus hivatkozások, elfogultságok és hiedelmek a jellemzők. Nem csoda, hogy sokan egyre markánsabban azt képviselik, hogy ők inkább nem politizálnak. Pedig nagy valószínűséggel igen. Az, aki valaha járt már lakógyűlésen, esetleg önkéntes munkát végzett, vagy kommentelt a közösségi médiában, de ha csak részt vett a családi nyaralás kérdésének eldöntésében, az is politizált. Ugyanis nem csak pártpolitika létezik. A vita, az érdekérvényesítés, a megegyezés keresése mind-mind az emberi közösségek működtetéséről szól. Vagyis politizálunk a mindennapokban. Az más kérdés, hogy évek óta állandó pártpolitikai kampány vesz minket körül. Adódik tehát a kérdés, hogy mekkora a jelentősége a hétköznapokban a politikának. Mi ebben a mozgásterünk, a szabadságunk és a felelősségünk? A beszélgetőtársak Maier Máté pszichológus, pár- és családterapeuta, történelemtanár és Tar Bence László kulturális antropológus, filozófus, buddhista tanító. Ha csak valaki nem egy lakatlan szigeten él, akkor bizony részt vesz a társadalomban, a közös ügyekben, vagyis hát politizál, még akkor is, ha ő azt mondja, hogy ő bizony nem politizál, és nagyon sokan vannak, egyre többen vannak ilyenek, akik apátiába süllyedtek, és azt mondják, hogy nem is akarnak politikával foglalkozni, pedig hát a közügyeivel való foglalkozás, ahogy ezt az előző adásban megbeszéltük, már politizálást, politikát jelent. A pártpolitika az egy más kérdés, amely nagyon személyes, nagyon is személyessé vált az elmúlt évtizedekben.
Szeretnék behozni még egy olyan szállat, amit még eddig nem pedzegettünk, az a kultúrpolitika. Bizonyos értékeket, kulturális értékeket megint pártpolitikai színekkel ruházunk fel. Például, ha a magyar néphagyományt nézzük, vagy egyáltalán csak a nemzetiséget, vagy a nemzeti gondolkodást, legyen ez a magyar nyelvnek a művelése, a magyar néphagyománynak az ismerete, azt rögtön mindenki jobboldali hóbortnak tartja, és hogyha te mondjuk magyar nemzeti értékekkel foglalkozol, mint ahogy teszem ezt én is, kulturális antropológusként, és népdalokat tanítok, és sámándobolok, és olyan szertartásokat vezetek bizonyos alkalmakkor, hogy kimondottan néphagyomány őrzésről szól. Ezt nem tudják összeegyeztetni bizonyos emberek az én közvetlen környezetemben se, azzal, hogy egyébként meg egy liberális gondolkodású valaki vagyok, aki a nemzetek közötti kulturális relativizmust vallom, azt, hogy minden nemzetnek megvan a maga kulturális értéke, és ez a fajta kultúrpolitika, ez például eltűnőben van. És hogy lett ez a mindennapunk része? Vissza tudom vezetni oda, hogy a pártpolitikusok, akik ezeket radikalizálják, szembeállítják, kisajátítják, és mesterséges módon ellenségképeket festenek.
Azt gondolom, hogy az, hogyha a politika, tehát a közügyeiről való beszéd az a mindennapok része, az egy teljesen normális dolog. Az önmagában nem baj. Az probléma, amikor a pártpolitika abban a formában a mindennapok része, hogy a kocsmában arról vitatkoznak hangosan, hogy ezt mondta az egyik politikus, azt mondta a másik politikus. Ez körülbelül az a szint, mintha a valóságsót néznék, hogy akkor kit szavaznak ki a villából. Szerintem ez a baj, meg amikor erről nagyon nagy indulattal tudnak egymásnak feszülni emberek. Ugye a múltkori adásban próbáltuk fölgöngyölíteni, hogy ez hogyan radikalizálódott oda-vissza mind a politika, mind a társadalom részéről. Ez a fajta átpolitizáltsága a közbeszédnek, tehát azt hiszem, hogy amiről ott beszéltünk, az a válasz. A földolgozatlan történelmi sérelmek, a demokráciára nem szoktatott és nem tanított társadalom, az egzisztenciális összeomlás rendszerváltás környékén, aztán ahogy erre adtak egy narratívát a pártok, ahogy erre akkor vevők tudtak lenni az emberek, és akkor ez egy oda-visszaható folyamat.
Jól emlékszem, hogy a 90-es évektől kezdve jó 10 éven keresztül minden nyarunkat a Zemplénben töltöttünk, egy kis falucskában, nagyon szerettünk oda járni, tehát legalább 3 kormány idején, és mindig hallottuk, hogy mit mondanak a helyiek. Először a tehenészet fogyott el, aztán már a vadászkastély is bezárt, nem volt vadászat, nem volt étterem, aztán már bezárt a kisbolt is, a végén már a kocsma is, már az sincs a faluban, semmi sincs a faluban, és mindig azt mondták a helyiek, hogy akármelyik pártra szavazunk, akárkit választunk meg, ígéret az még csak-csak, de aztán semmi sem javul, sőt csak romlik. Hol vannak itt a programok? Nem is érdekesek a programok.
Hát ez, amit most példának felhoztál, pont azt erősítem, amit az előbb mondtam, hogy ezek bármennyire furcsák, kulturális intézmények, egy kocsma is. Bármi, ami a szocializációnak, a találkozásnak a helye lehet, és ez lenne a valódi, úgymond, politikusoknak a szerepe a világban, hogy ezeket a közösségi érdekeket követve, ezeket a közösségi találkozó helyeket például életben tartsák, és minden háttérintézkedés egy városvezetésnek, vagy egy falunak a vezetősége, azon kéne, hogy dolgozzon, hogy ezek a közösségi intézmények létezzenek, és életbe tudjanak maradni.
De ez nem történt meg, és ezért aztán nem is érdekes ma már, hogy melyik párt mit mond.
Így van, ez egy borzasztóan összetett folyamat. Tehát egyrészt van ez, amit mondasz, Szági, hogy, és ez szerintem nagyon sokak élménye, hogy az én életem hétköznapjai szempontjából mindegy, hogy ki van hatalmon, nem bennünket képviselnek, nem hallgatnak meg bennünket, nincsen közvetlen kapcsolatunk a nagy politikával, a helyi önkormányzatival talán még igen, de a parlamentivel, vagy akár az Európa parlamentivel, na hát aztán az végképp nincs. Tehát ott valami történik, de az független az én életemtől, az én világomtól. Azt hiszem, hogy ez az egyik oka a politikától való elfordulásnak, hogy hát minek foglalkozzak ezekkel, ők se foglalkoznak velünk. Egy másik oka az, hogy ez a radikalizálódott közbeszéd, ez a egymásra üvöltözés, ez azért nagyon visszatetsző mindenkinek, aki nincs ebbe benne, aki ezt kívülről nézi, és arra lehet az egy válasz, hogy hát én ebben nem akarok részt venni, hogyha ez a politika, akkor köszönöm szépen, nem kell.
Ugyanakkor pedig ott a másik oldal, hogy aki viszont részt vesz, vagy változást szeretne, az borzasztóan, traumatikusan, erőteljesen éli meg mindazt, ami történik. Legyen szó az állandó kampány állapotáról, vagy akár egy választási eredményről.
Igen, ha behozhatok itt egy személyes szakmai példát, ugye pszichológusként, ahogy dolgozom, a politika az időszakosan jelenik meg témaként a rendelőben, és az egyik ilyen kiemelt pillanat az mindig a választások után. Amikor a választások után megérkeznek a vesztes oldal, az ellenzéki oldal, a szimpatizáló klienseim, akkor teljes letargiában vannak, de depressziósak szinte napokig vagy hetekig. A kormány oldal a szimpatizáló klienseim meg megkönnyebbülve jönnek, hogy jó, nem lesz baj, nem adják el az országot Brüsszelnek, meg sorszak, szóval, hogy akkor megkönnyebbülnek, hogy nem azok a gazfickók kerültek hatalomra. És ilyenkor témává válik a terápiás ülésen a politika. Vannak köztes események is, amikor a kliens személyesen érinti, mert mondjuk meleg, és akkor nem tudom, a gyermekvédelmi törvényt bevezetik, és az őt megszólítja, és akkor erről beszélnek. Vagy éppen egy gyerekes 30 fölötti édesanyja, és rá már pont nem vonatkozik az SZIA eltörlés, és akkor erről beszélget velem 60 percig, hogy ez őt érzelmileg hogyan érintette meg. Ugye én ott mindig azt szoktam megkérdezni, hogy hogyan lesz személyes ez a történés, amiről itt beszélünk. Mi az, ami az ő szintjén van, ezzel mit tud ő maga kezdeni? Lehet rajta rágódni is, ugye aki nagyon benne van ebben az egymásra üvöltöző oldalakhoz való tartozásban, sokszor nem is veszi észre, hogy ő egyébként mit csinál saját magával, meg a saját életével, hogy azokon a témákon rágódik, amiket lát, meg hal, meg olvas a közösségi médiában, meg a hagyományos médiában, és amik belőle óriási indulatokat váltanak ki, és igazából azzal a dologgal, amin ő ott dühöng, azzal semmit nem tud csinálni, viszont amikkel meg tudna csinálni az életébe, na azzal meg ehelyett nem foglalkozik.
Például, tehát ahelyett, hogy folyton az internetes oldalakat bújja, és ezeket a politikai háttérmagyarázó műsorokat hallgatja, ahelyett mit kellene csinálnia? Ő részt akar venni a politikában, a döntéshozásban, részt is vesz? Lehet, hogy aktivista, szavazni elmegy.
Hogy ettől érzelmileg traumatizálódunk, mert azt gondoljuk, hogy például egy választásban, akkor minden esélyünk elveszett. Hát, megint azt mondom, hogy egy hamis képzet, hogy ezek az emberi élet egyéni szintjére mekkora befolyással bírnak. Megértem a sértettségét annak az asszonynak, aki egy gyerekes családanyaként kirekesztetnek érzi magát, vagy esetleg leminősítetnek ezáltal, hogy ő kimarad ebből a támogatottak köréből. És erről tényleg beszélni akar, és a személyes érintettséget kell feltárni, hogy te is mondod. De mindig az van valahol a végén, hogy én úgy látom legalábbis, hogy az emberek többsége kívülről várja az élethelyzetére való megoldást, és nem ő maga akar az élethelyzetére megoldást találni.
Igen, csak amikor nagyon sok a nehezítő körülmény, egyre több a nehezítő körülmény, és ugye még ő magasodal sem vagy kész, mert mire felnőttek vagyunk, és készek vagyunk, és harmóniába jutnánk magunkkal, az egy jó pár év, és jó nagy befektetett munka, és még ehhez képest a környezeti körülmények is olyanok, amilyenek egyre rosszabbak, mindegy, most az oktatást, az egészségügyet, bármi mást mondunk, akkor elképzelhető, hogy betelik a pohár, hogy ez érzelmileg egyszer csak sok lesz.
Ez igaz, csak még arra azért rá erősítenek, amit te hoztál az előbb, Ági, hogy attól, hogy valaki aztán visszavonul a saját csigaházába, és a telefonján keres különböző szociális média felületeken politikai fórumokat, ahol a véleményét kifejtheti, ezzel valójában nem tett semmit. Mert ez egy elterelő hadművelet, ez az egész közösségi média, ami oda lett a népeknek adva, mint cirkuszt és kenyeret, ez a modern cirkusz platformja, hogy mindenki szerepelhet, mindenki oszthatja az részt, de valódi változást ez nem hoz. A valódi változást azt hozza, amit a múltkori adásban te pedlegettél meg, hogy kimegye az ember az utcára például, és ott akkor ugye már valóban tömegesen fellépve valamivel valódi súlyt ad annak a véleményén.
Azt gondolom, amikor megjelenik egy ilyen indulat, egy ilyen politikai indulat, az nem feltétlenül egy szörnyűség, amit mindenképpen ki kell írtani, attól függ, hogy mire használja. Amikor én mondjuk rendelőben találkozom a politikával, akár a letargia, akár a düh, akár egyéb érzések, erős negatív érzések jönnek a politika kapcsán, akkor a legritkább, hogy a kliens, aki velem szemben ül, ő egyébként aktívan tesz azért, hogy valami változzon. És amikor mondom neki, hogy értem a indulatát, már azt is értem, ahogy beszélgetünk, hogy ez hogyan válik önnek személyessé, mit akar ezzel kezdeni, mert az érzéssel. És akkor időnként megkapom, hogy hát az érzéssel, de hát ezzel a helyzettel kéne. Értem, akkor mit tud tenni ön ezzel a helyzettel? Látom, érzem a tehetetlenségét, én is ebbe az országba élek. Nézzük meg, hogy akkor mit tud azzal tenni. Szerveződik-e valamilyen civil csoportba? Azt nem. Kimegy a tüntetni? Azt nem. Ír-e az önkormányzati képviselőjének, vagy ír-e a parlamenti képviselőjének, helyez-e nyomást a politika gyakorlóira, hogy esetleg valami változás legyen, elkezd-e valami párbeszédet? Azt nem. Akkor mit csinál? Hát dühöngünk egy Facebook csoportba. Értem, és ennek mi az eredménye az életére nézve? Hát, hogy itt dühöngünk És akkor úgy elkezdi megérteni, hogy tulajdonképpen én nem azt mondom, hogy ne foglalkozzon azzal a dologgal, ami őt egyébként megszólította. Foglalkozzon vele. De amikor dühöng egy Facebook csoportba, akkor nem a dologgal foglalkozik, akkor csak dühöng egy Facebook csoportba.
Ami nem levezeti a dühét ezek szerint, hanem...
Hát felerősíti. Aha. Ezek a közösségi média csoportokba porzasztó indulatokat lehet generálni, és akkor ezek nem segítenek nekünk, hanem rosszabb lesz az életminőségünk. Ezt érdemes látni, hogy egyrészt állampolgárként valamennyi mozgásterem van a köz azon ügyeiben, amik engem megszólítanak. Nem tudom megváltoztatni én egyedül azokat, de elkezdhetek annak kapcsán közösséget építeni magam körül, nyomást helyezni a politika gyakorlóira. Ez az egyik lehetőségem, amit a dologgal csinálok, de közben az is az én felelősségem, hogy a bennem megjelenő érzésekkel én mit kezdek.
Igen, mert például biztos van olyan, aki jár tüntetésekre, aki akár aktivista. És mégis hatalmas kudarcként éli meg az eredményt, ha nem kedvező az ő szándékait vagy céljait tekintve. Ő mit kezdjen egy ilyen helyzettel? Holnap már ne is nézzen arra felé, felejtse el.
Attól függ, hogy miben mérjük a sikert, és akkor ebben egyébként van szerepe a politikusoknak is, hogy hova teszik a sikerkritériumot. Tehát, hogy mit mondanak el a színpadon, a beszédekben. Hogy az már egy siker, hogy mi itt összegyűltünk, mi itt elkezdtünk egy közösséget építeni, ezt vigyük tovább, forgassuk át a hétköznapokba, szerveződjünk, építsünk belőle egy politikai közösséget, ami aztán választások útján ki tudja hívni a hatalmat. Vagy azt mondja, hogy akkor csináljunk forradalmat, foglaljuk el a közintézményeket, ragadjuk magunkhoz, mert ez így nem mehet tovább. Ugye ezt nem merik mondani, de amikor mondjuk valaki azt harsogja, hogy itt diktatúra van, hát abból ez következik. Csak ezt nem mondják mellé.
Ti hogy érzitek? Mert azért most elég szép számmal vannak tüntetések is, elég jelentős tömeg megmozdul az utóbbi időkben, mennyire kiélezett a helyzet?
A jövő évi választásokban benne van az, hogy ugye egyik oldal se lesz elégedett, hogy abból aztán mi következik, biztos, hogy még több feszültséget tud generálni, de kikerülhetetlen az, hogy ezek a hatalmi erővonalak, amelyek Magyarországon az elmúlt évtizedben megerősödtek, ezek átrendeződjenek, feloldódjanak, szétszálazódjanak, és teret engedjen ilyen értelme egy következő generációnak és egy új nemzedéknek, ez a mostani politikai elit, mert olyan mértékben kirekesztő, tényleg olyan mértékben ellehetetlenítő, hogy ennek a közvetlen következménye, hogy nagyon-nagyon sok fiatal még mindig inkább a külföldi letelepülést választja, és az elmenekülést ebből az országban. Aki ezt nem látja, az vakon él, vagy nem akar szembesülni a valóságban.
Tulajdonképpen a jelen politikai elitjének ez az egyik szerencséje, hogy így fogalmazzak, hogy tömegével elmehetnek, és nem itt bezárva nő a feszültség, a gőz, mint egy kuktában. Akinek nem tetszik, az elmegy, és elviszi a dühét is.
Így van, az a szelep a kukután, de most valóban egy új helyzet van itthon is, és egyébként a nyugati világban nagyon sok helyen, többek között az USA-ban is, hogy kialakult két egymással nagyon erősen szembeálló választói csoport, amire nagyon erősen ráerősít a politika, mert rövid távú hasznot remél abból, hogy akkor tovább kerjeszti az indulatokat, és ez tényleg elvezethet oda, hogy ha a másik oldal nyer, és mindegy, hogy melyik az a másik oldal, akkor azt az egyik oldal nem fogadja el, és erőszakosan próbálja meg, mert azt mondja, hogy választási csalás volt, vagy azt mondja, hogy ez nem lehet, vagy ezt nem tűrjük tovább, és akkor erőszakkal próbálja megragadni a hatalmat. Ugye az USA-ban a Kapitólium ostroma az ennek egyfajta főpróbája volt, ha tetszik. Lehet így is látni. Ezt itt-ott már hallom, ilyen nagyon félve mondják ki emberek. Ennek a veszélyét abszolút itt érzem, tehát hogy ezért borzasztóan veszélyes ez a dehumanizáló, radikalizáló beszédmód, ami egyre inkább megjelenik a közbeszédben. Mert ez elvihet oda, hogy akkor a másik oldal az egy massza, azok nem is emberek, azok az ellenség. Szóval nagyon sok tekintetben olyannak is látom, nem csak a magyar társadalmat, hanem mondjuk az amerikait is, mint egy elvált házas pár, akik valahogy nem tudnak szétköltözni, és akkor együtt kell lakniuk ugyanabba az ingatlanba.
Én azért, hogy oldjam, mindig próbálom ugye ezeket a nehézségeket egy szellemébe, egy emelkedettebb nézőpontból oldani, hogy valójában ezek az emberi életnek a hétköznapi szintjén mesterségesen gerjesztett ellentétek, hogy nem testvért és szellemi társat látunk egymásban, pedig értelmiségiekről is beszélünk nagyon sok esetben, hogy ez a fajta radikalizálódás, ezt föl kéne ismerni, látni kéne, hogy ez világpolitikai szinten zajló, sokkal nagyobb gazdasági érdekcsoportoknak a játszmája, csapdahelyzete. Az ellenségképnek a gerjesztése, a brüsszelezéssel, a soros tervekkel, mindegy, hogy ki éppen az aktuális arca ezeknek a feltételezett, képzett gonosz világhatalmaknak, akikkel szembe a hős magyar megmentők szembeállnak, ez egy hazug narratíva. És az a baj, hogy miután ebben szocializálódik most egy fiatalság, ezekben az ellenségképekben, ez beviszi a társas kapcsolatokba, az iskolákba, a családi életbe, és valóban olyan mérhetetlen túldimenzionáltsága van ennek a dolognak, senki nem ismeri fel, hogy emögött tényleg az oszd meg és uralkodj elve áll. És ez az uralkodó háttérhatalom, ami nem egy összesküvés elmélet, hanem valóban ott van, az meg röhög a markával, hogy de jó, mert tulajdonképpen egy örökös béketlenséget sikerült itt a világba szíteni.
Röhög a markával? Hát csak rövid távon, én azt hiszem, nem?
Nyilván a világ mindig változik, ez is fog változni, ez nem marad így. Amiről talán beszélsz, Bence, háttérhatalom alatt, ott a multikra gondolsz, talán a világszintű nagytőkés osztályra. Erről több adásban beszéltünk már, de ez itt is nagyon fontos talán elmondani, hogy akkora gazdasági és ezáltal politikai hatalomra tettek szert, hogy képessé váltak arra, hogy megvásároljanak politikusokat, akár pártokat, konkrét törvényeket ők iratnak meg.
Háborús konfliktusokat robbantanak ki, azért nem kell megint vakon állni itt a ukrán-orosz valódi konfliktus háttere előtt, hogy gazdasági érdek volt amellett, hogy egy ilyen feltörekvő gazdasági hatalom, mint Ukrajna visszaszoruljon az Európai Unióba való belépés küszöbén, gyakorlatilag ezt meg lehetett akadályozni egy ilyen konfliktusnak a kirobbantásával, és én nem aktualizálni akarom ezt, mert minden évszázadban sajnos több ilyen válsághelyzet is születik, ami mindig ugyanezt a forgatókönyvet követi. Most az, hogy ki az aktuális ország, akire ez rá van húzva, ez sajnos változó. A séma ugyanaz, hát ezt kellene felismerni, és ezt kellene látni, és itt valóban egy szellemi és belső forradalomra van szükség, ami tényleg a békességről is a toleranciáról szól. Én egy békemozgalmat látok egyedül a jövő generációinak a feladatának, hogy a felismerni azt, hogy nem ember és ember között van a valódi ellentét, hanem eszmék között zajlik a harc.
Hát vagy embercsoportok és embertömegek között van a valódi ellentét.
Ugye a valódi ellentét az igazából nagyon kevés emberek között van, én azt gondolom. Ugye a háborúkat mindig politikusok indítják, és mindig az emberek vívják. Azt talán a témánk szempontjából érdekes lehet láttatni, hogy a 19. század, 20. század fordulója környékén, amikor ugye a demokráciák már úgy egészen sok helyen megjelennek a nyugati világban, ha ránézzünk, hogy milyen pártok voltak akkor a porondon, akkor nagyon sok helyen, ahol nem két pártrendszer van, mint mondjuk a brit vagy az amerikai, ott ugye csak kettő volt, ott mindig a két párton belül voltak különféle frakciók, és akkor így tudtak különféle társadalmi csoportok képviseletet szerezni jobb esetben, hanem mondjuk látunk, nem tudom, parasztpártokat, különféle munkáspártokat, konkrét társadalmi csoportokat képviselő pártokat. Na, ehhez képest, ha a mostani demokráciákra nézünk rá, most ilyen nagy tömegpártokat, néppártokat látunk, választási pártokat akár, amik azért jönnek létre, hogy akkor megnyerjék a választást, semmilyen közös ideológia nincsen, csak legfeljebb az, hogy vesszen a másik.
Hát pontosan a jelenkorunk pártpolitikájának a legnagyobb rákfenéje ez, amit most kimondtál, hogy nem valódi érdekcsoportok mentén szerveződik. Tehát a belső békének a megtalálása, ott kezdődne valahol ez, és ennek az ellenségképnek ugye a feloldása, hogy nincs valódi ellenség ott kint, csak a saját fejünkben, akit felépítettünk magunkat.
A tisztánlátásról csak annyit, hogy ugye az aránytalan választási rendszer számos alkalommal szóba jön, egy csomó ország esetében, elég, hogyha csak a 16-os amerikai elnök választásra gondolunk, ahol ugye 3 millióval kapott talán több szavazatot Hillary Clinton, mint Trump, és mégis Trump élet a hatalom. Itt Magyarországon nem beszél be a kétharmadról, amikor ország több mint fele nem a kormányzó pártra szavaz. Szóval az aránytalan választási rendszer eredményeként senki nem azt kapja, ami jár neki, ez is köztudott. És döngőben is elolvastam, hogy Új-Zélandon másfél évszázadon át volt használatban egy ilyen aránytalan választási rendszer. 78-ban és 81-ben fordult elő, hogy nem a győztes kapta a mandátumok többségét, és ez olyan felháborodást keltett, hogy egyszerűen mozgalmat indítottak, és 92-ben szavazást tartottak arról, a szavazók 85%-a a változásra voksolt, tehát, hogy szüntessék meg az aránytalan választási rendszert. És ezért úgy megdöbbentem, mikor olvastam, hogy hát ez ellen evidencia, és mégis elfogadjuk. És ez csak egy kérdés, egy apróság a tisztánlátás szempontjából.
Ugye, ha teljesen arányos a választási rendszer, az szokták mondani politológusok, hogyha ugye nem nagyon egy irányba húz a társadalom, már pedig nagyon sokszor nem nagyon egy irányba húz, akkor nehezen kormányozhatóvá teszi az országot, mert annyi sok kis párt kerül be, és akkor ugye, tehát nem csak az arányosság, hanem az is érdekes, hogy például akkor hol húzzuk meg azt a határt, hogy akkor ki az, aki küldhet már képviselőt hány százalék fölött, ki az, aki nem, akkor az elveszik, nem veszik, akkor ez hogy méltányos, hogy méltánytalan. Szóval, hogyha ezt mind bele akarnánk venni egy nagyon igazságos, egyenlő választási rendszerbe, akkor az ország kormányozhatósága nem biztos, hogy könnyű lenne. Ugyanakkor mégis lehet, hogy nem lenne butaság ebbe az irányba legalább annyiban elmozdulni, hogy a választók és a politika csinálók között a párbeszéd az egy kicsit, hogyha kétoldalúbb lenne, az nagyon-nagyon pozitív irányba tudná változtatni a világunkat.
Annyit hozzátennék, hogy a képviseleti demokrácia, ami ma van, maga az a szó, hogy képviselünk valamit, és van egy képviselő, aki egy közös érdeket visz egyáltalán politikai fórumokra, az nem kellene, hogy pártokhoz kötött legyen. A mi jelenkori politikai életünknek az egyik legnagyobb hiányossága, hogy csak azokat tekintjük képviselőknek, és azoknak a szavad nagyobb súllyal nyom, akiket valamilyen párt hatalom erre felruhált. És újra visszatérek, hogy nem veszük figyelembe a kultúrpolitikai képviselőket, akik kultúremberként, vagy akár tudományos gondolkodóként, mert a tudomány is igyekszik párt semleges lenni, de nem politika semleges. Mert a tudománynak is vannak politikai érdekei. Csak mondok egy gyakorlati példát, hogy mire gondolok. Egy Nikola Tesla, amikor a váltóáramon keresztül biztonságossá tette az elektromos áram használatát, ő azt szerette volna, hogy minden háztartásban ez ingyen szolgáltatásként elérhető legyen. Szembe mondjuk Edisonnal, aki ez a hülye, vagy hát ez kapitalizálni lehet, hát ezért fizessenek az emberek, azóta is fizettünk az elektromos áramért. Mi lett volna akkor, hogyha mondjuk egy ilyen humanista eszmény győzedelmeskedik ott, és akkor a mai nap mondjuk az elektromosság mindenkinek állampolgári joga lenne, hogy ehhez ingyen hozzáférjen.
Na de jött volna egy Musk mára, és lenyomta volna Tesla.
Hát valószínűleg. Igen, a modern Edison. Ez így
meg azt, hogy valamiből azt is finanszírozzák. Tehát ha mindenkinek jár, az azt jelenti, hogy akkor a közösség adójából.
Ez így van.
Van
így
fizetve. Van. És ugye nem mindegy, hogy mi a ági előző példához kapcsolódva, hogy mi a demokrácia élményünk. Tehát, hogy az az élményünk, hogy a nagyok majd fölülről megmondják, nekünk úgy sincs ebben szavunk, vagy pedig mi meg tudjuk változtatni, mert ez a mi életünkről szól, és a mi ügyünk, amit aztán elvihetünk a sikerig is.
Számtalanszor bebizonyosodott, hogy valójában nem is a pénztárcájuk mértéke szerint választanak a szavazók. Tehát nem feltétlenül arra szavaznak, akinek az ígéretei, ha valóra válnának, akkor őket segítenék, vagy hoznák jobb helyzetbe. Trumpra olyanok szavaztak, akik elvesztették az előző ciklusban a munkájukat az ő hathatós intézkedései révén például.
Ugye a politológusok azok általában azt szokták mondani, hogy az emberek ellentmondva neked a pénztárcájuk alapján szavaznak, és ez egy részigazság, mert vannak olyan emberek, akik a pénztárcájuk alapján szavaznak, illetve abban az értelemben van ebben igazság, hogy ha rosszul megy a gazdaság, akkor általában megbüntetik a hatalomon lévőt, mindegy, hogy az milyen pártszínekben van ott. Tehát ilyen értelemben a pénztárcájukra érzékenyek az emberek, illetve hogyha megkérdezzük, hogy mik a legfontosabb ügyek a számukra, és mik a legnagyobb problémák, akkor a megélhetés, meg a gazdasági helyzet az mindig dobogó környékén szerepel mostanában. Viszont egyrészt én azt olvasom ki a mostani választási eredményekből, mondjuk akár az amerikaiból is, hogy a kulturális ideológiai szempont az sokkal hangsúlyosabban megjelenik a választók széles rétegeinél, mint esetleg korábban. Trump egyébként nekik is ígér gazdaságileg dolgokat, például az, hogy hazahozzuk a munkát. Lehet, hogy nem adok neked szociális támogatásokat, mint amit a másik oldal ígért, hanem adok helyette munkát. Hazahozom a munkát, majd az én vámpolitikámmal. És majd letörjük az inflációt, majd minden jó lesz, nagyjátesszük Amerikát, és az nektek jó lesz, mert a fölhajtó erő az majd gazdaságilag nektek is ki fog fizetődni. Ugye itt ezek ilyen ködös ígéretek, de van ennek is egy ilyen aspektusa, illetve hogy mi a normalitást képviseljük, normalitásra szavaztok.
Mi az ő normalitása?
Hát nyilván mindig a saját gondolatvilága, a saját narratíva, a saját ideológia a normalitás. Ugye a Trump-féle normalitás, azt gondolom, hogy nagyjából úgy foglalható talán össze a kultúrkörbe, hogy a hagyományos értékekhez visszanyúlunk, a fehér férfit azt kihozzuk a mindenfajta megbélyegző kategóriákból, és akkor újra lehet büszkének lenni fehérként is, és akkor ehhez nem kell mindenképpen rasszizmust társítani. A nő az biológiai nő, a férfi az biológiai férfi, hogy nem kell ezeket az érzékenyítő hülyeségeket képviselni a cégeknél, meg a kultúrpolitikában sem, hanem a hagyományos értékekhez tessék visszatérni. A kisebbségekkel, azokkal elfogadónak kell lenni, de nem kell őket nagyon pátyolgatni, ők fogadják csak el a többséget. Megvédünk a migránsoktól, a migrációtól, az amerikai, aki.
Én csak annyit akarok hozzátenni, hogy ugye a közérdek az egy olyan absztrakt váló fogalommá lett. Miközben még pár száz évvel ezelőtt is ez sokkal kézzelfoghatóbb volt egy kisvárosi életben, nem voltak nagyvárosok, megapoliszok, tehát ez ilyen értelemben egy kulturális fejlődésnek, vagy növekedésnek egy negatív visszahatása, hogy az emberek már nem értik, hogy a közérdek az például az, hogy egy úton, hogyha van egy felfestés, mondjuk egy zebra, akkor az fél év múlva is látható legyen, és ne az legyen, hogy 3 hónap alatt elmossa az eső, és ezeket a címeres gazembereket, akik így festik fel az utcákra, például a gyalogátkelőket, azokat számon lehetne kérni, elő lehetne venni, azt lehetne mondani, hogy nekünk nem érdekünk az, hogy 3 havonta újra festessük ezt az ábrát, vagy minden évben, igaz ez az útépítésre. Az, ami ugye a közszolgáltatásként jár, ilyen, mint a közvilágítás, és most direkt ilyen szavakat használnak, hogy értsük, hogy azért sok minden az, amit a köz kap közösségi alapon, hogy ezeket az érdekeit jobban kéne védenie. Csak hol vannak már ezek a közérdekeket képviselő fórumok valóban, talán kis közösségekben még személyesíthető, hogy ki az, akinek számon lehet kérni, ki az, akihez lehet fordulni. Minél nagyobb közösségekben élnek az emberek, annál inkább el lehet tűnni, hogy a felelősségre vonás elől. Hát ezeket a fajta közérdekeket kellene előbb-utóbb minden köznevelésbe ugye behozni, ha azt mondod, hogy te politizálni akarsz, és közösségi ügyekkel foglalkozni, akkor összer értsd meg, hogy neked valójában mire van jogod, és mi a te közérdeked. A víz, az alapenergia szolgáltatások, ezek például közösségi érdekek lennének, hogy ehhez mindenki szabadon hozzáférjen, ezek, mint mit tudom én, alapellátás részeként mindenki számára elérhetők legyenek, szimbolikus áron. Van erre törekvés. Izlandon, nyilván ott mások az energiahordozók, rengeteg a gejzér, nem kell fűtésért fizetni. Tehát az egy olyan közszolgáltatás, ami ingyen van. Csak meg kellett építeni idézőbe azt a rendszert, ami ezt mindenki számára elérhetővé teszi. Hogy oda fordul a figyelem, hogy ez egy közös érdek, ez a köznek az érdek, ez a közjavát szolgálja, akkor ezt kell megvalósítani. A mi magyarországi pártpolitikusaink ilyen értelemben tényleg nem a közösség érdekeit nézik, és nem a közjavát szolgálják, és ezt a szemléletet kell valahol a következő generációknak nagyon erősen kiigazítani, de remélhetőleg nem erőszakos eszközökkel.
Az előző adásban sok szót ejtettünk arról, hogy hogyan lehetünk képesek elfogadni a másik működésmódját, meghallgatni az ő érveit, érzelmi állapotát, megérteni az ő hovatartozását. És most arról beszéljünk egy kicsit, hogy milyen nehéz is ez a folyamat valójában, ez az elfogadás. Te említettél egy klienst, aki a homofóbiával kapcsolatban keresett fel téged. Légy szíves, meséld el, mert ezen tudunk esetleg tovább menni, hogy a hallgatók hogy tudják a saját hasonló problémájukat vagy érzékenységüket megtalálni.
Ez az eset ez azért nagyon izgalmas, meg érdekes, mert ugye van az a mondás, hogy mondjuk a nemi hovatartozás, vagy a nemi szexuális vonzódás, orientáció az nem választás kérdése, még a gyűlölet az választás kérdése.
Igen, ez egy ismert, ilyen Facebookon látott szlogenszerű dolog.
Igen, és ezt ugye sokat is használják egyébként baloldal, meg a LMBTQ közösség részéről, akik az elfogadás mellett akarnak kiállni, és a gyűlölettel szemben. Na és ez a kliens egy olyan közegből jön, mind a család, mind a baráti kör egy erősen homofób közeg, és ő azzal szembesült az élete egy pontján, hogy ne legyen azonosítható, semmit nem mondok róla, de nem gyerek már, hogy egy családtagjáról kiderült, hogy meleg, vagy hát elmondta, hogy meleg, és ez számos potenciális problémát vetett föl benne is, meg a családban is, hogy ezt hogyan kezeljék, és ő egyébként szimpatizál ezzel az emberrel, mint ember, és akkor azzal a kognitív diszonanciával találkozott, hogy hát tulajdonképpen én őt nem akarom gyűlölni, de mégis, ha arra gondolok, hogy ő mondjuk megfogja egy másik férfi kezét, akkor az undor érzése fog el. Tehát zsigerileg jön ez az érzelem. Ezt nem tudom kikapcsolni magamba, jön ez az érzelem. És hogy akkor most ezzel mit kezdjek? Hát én erre szocializálódtam, egész életemben ezt tanultam, hogy ez baj.
Tehát ezzel te most azt mondod, hogy a gyűlölet sem mindig választás kérdése. Tehát erre a mondásra visszatérve. Tehát, hogy jöhetünk olyan készlettel, olyan háttérből, ami belénk oltja ezeket az alaphelyzeteket, alapérzelmeket, amiktől nem tudunk szabadulni pusztán azzal, hogy megpróbáljuk racionalizálni. De hát nem lehetsz ilyen ember. Hát ő is egy ember. Ez kevés. Nyilván most végig gondolja mindenki a saját életét, talál ilyen mozgatókat, nem a homofóbiát, tök más dolgot, ami őt hasonlóképpen esetleg undorral, visszatetszéssel, félelemmel tölti el, és lehet, hogy az eszével tudja, hogy nem kéne, mást kéne választania, de olyan erősen működik benne ez a program, hogy az érzései mindent elnyomnak. De ez egy ugyanilyen helyzet. Ilyenkor mi a teendő?
Így van, ugye annyiban árnyalnám ezt az eredeti kijelentést, hogy gyűlölet az ugye választás kérdés, hogy egyrészt szocializáció kérdése is a gyűlölet, szerintem fontos mellé tenni, és az választás, hogy elfogadom-e ezt a szocializációt, de hogyha én ebben nevelkedtem, egy ponton magamévá is tettem ezt, és aztán egy életem másik pontján ettől szeretnék elfordulni, az nem csak egy sima döntés, egy folyamat. Igen. Arra idő kell. A számára is, mondjuk ennek a konkrét kliensnek, valószínűleg minimum hónapokat fog igénybe venni, amíg normalizálni tudja azt, mondjuk találkozik ezzel a meleg családtaggal, aztán találkozik annak a párjával, és találkozik velük együtt, megismeri őket együtt, és sok ilyen találkozás lassanként tudja benne megváltoztatni ezt az alaphozzáállást, de lehet, hogy az undor érzése például akkor is benne lesz, hogyha mondjuk két férfi csókolózására gondol, ha tovább meg még inkább, mert ez egyszerűen őt is zsigerileg taszítja.
Tehát akkor te nem azt mondod, hogy akit ilyen szinten taszít a dolog, tehát hogy minden homofób ember, az tulajdonképpen lát és homoszexuális, mert van egy ilyen álláspont is, hogy az taszítja ilyen mértékben, akinek dolga van ezzel belül önmagában.
Ez egy részigazság, mert vannak olyan látens melegek, akik egyébként ezt úgy próbálják elkendőzni, hogy ők a leghangosabb homofóbok, tehát van ilyen jelenség, ezt leírták, vannak ilyen konkrét esetek, de nagyon sok esetben nem az van a homofóbia mögött, hogy ő egyébként, nem tudom, meleg, vagy leszbikus, vagy nem tudom, transzfóbia magad, hogy ő egyébként transz, hanem egyszerűen csak az ő számára, ő abban szocializálható, hogy az vagy nem normális, az van gusztustalan, hogyha két férfi vagy két nő az ölelkezik, csókolózik, szeretkezik, tehát hogy az valahogy fúj, és ugye itt is nagyon érdekes volt, hogy a kliens, hogy ő maga mondja, nem is kérdeztem semmit, magától mondja, hogy tulajdonképpen amikor egy férfi meg egy nőt látok csókolózni, az nem hat meg. De ha arra gondolok, hogy két férfit látnék csókolózni, az valahogy az undorérzés, zsigerileg az undorérzését váltja ki belőle. És a gondolataimon tudok változtatni, de az érzéseim ilyen közvetlen módon nem. Nyilván, hogyha változik a gondolkodásom, az visszahat az érzelem világomra szépen lassan. Ugye a homofóbia mögött nagyon sokszor félelem van. Tehát, hogy emberek mai napig is, pont azért, mert hogy igazából nincs, szerintem rendesen kigutatva se teljesen, de hogy rendesen edukálva a társadalom ebben a témában az egész biztos. És még mindig tartják magukat olyan gondolatok, hogy ha nem tudom én, meleg szereplő van egy gyerek sorozatban, akkor a gyerekem az majd meleg lesz. Yeah. Hogyha lát két férfi vagy két nőt csókolozni, akkor majd attól lesz meleg a gyerekem.
Mi az, hogy még mindig? Hát most egyre inkább tartják magukat ezek a nézettek. Most hát ez föl van egyre hangosabb.
Föl van lősz, ezek központilag, igen, kormányzatilag, de egyébként ez ott van a társadalomban. Tehát, hogy vannak ilyen félelmek, és ezekre a félelmekre kell tudni válaszolni. Ezen az ülésen például, amikor ez a téma előjött, akkor ő direkt kérte, hogy akkor legyek olyan kedves, és mondjam el, hogy erről a tudomány, a pszichológia mit tart ma, mit tud erről mondani, és akkor elmondtam neki, hogy hol tart ma a tudomány ebben a kérdésben, hogy mitől lesz valaki meleg, mi hat rá, mi nem hat rá.
Az nem, hogy látja a kézenfogva sétáló meleg párokat.
Hát, az nem.
Máté kimondta a bűvszót, hogy a félelem, ugye a fóbiák mögött mindig ez van, egy arachnofóbia, ugye ez a pókoktól való félelem, ami egy zsigeri félelem, hogyha valaki meglát egy pókot, mindegy, hogy az mekkora, vagy hol van, vagy jön, vagy megy, vagy akármit csinál, van egy ösztönös félelmünk ezzel kapcsolatban. Majom agyunknak még ott berögzült ez, mint trigger. Kevés ember van az, aki hát lát egy pókot, és nem érzi ezt a zsigeri félelmet, vagy ellenérzést. Pedig, ha belegondolunk, a pók önmagában az ember ártalmatlan, és a legritkább esetben lép fel az ember szemben támadó jelleggel, tehát nem veszélyes, mégis ez a veszélyérzetet asszociáljuk hozzá. És minden fóbiára igaz ez, hogy egy felnagyított félelemmel társul ez az érzet, hát nagyon szomorú az, ha valaki úgy szocializálódik, hogy ez mondjuk az azonos neműek közötti mondjuk szexuális vonzalmat félelmetesnek látja, vagy rossznak. És ezért értelemben ezek a pszichopátiák, amikor valami érzést én ugye egy pszichológiai tartalommal felruházok, és azt mondom, hogy az szükségszerűen rossz, és egy rossz érzést asszociálok egy ilyennel, kognitív pszichoterápiával ez egyrészt kezelhető, másrészt nagyon nehezen, de mégis lecserélhetők ezek a triggerek. Nekem nagyon rosszul esik az, amikor bárki bármilyen célcsoportot, és ez nem csak az azonos neműek, beleértve etnikai csoport, például Magyarországon ugye a roma származások, a cigányoknak ez ilyen típusú megbígérzés, ami ugyanilyen zsigeri félelmet, vagy triggerelhet, nem tudom én, ellenszenvet. Itt soha nem a saját fejünkben levő félelmekkel szembesül valaki, amikor ezt kivetíti, hanem azt gondolja, hogy az ott kint történik. Az a másik a félelmetes, a másik a veszélyes, miközben mind a félelem, mind a veszély a saját fejében keletkező képzet. És ezt a megkülönböztető tudatosságot tényleg csak belül lehet kezelni. Itt kint nem lehet ezt eltüntetni, ezt a félelmet. Az a fajta szélsőséges gondolkodás, hogy ez ott kívül a külső világba el tud tűnni, ez nonsense és abszurd, mert a probléma gyökere sem kívül keresendő, hanem belül, az ember fejében. Tehát ezért nagyon hasznos az a munka, amit te végzel nyilvánvalóan, nyilván ezért is keresnek meg, mert az embereket segít talán arra ráébreszteni, hogy ez a félelem nem ott kint van, nem a félelem tárgyában keresendő, hanem abban a gondolkodásmódban, ahogyan valaki erről gondol.
Hát és ez megint arról is szól, hogy az érzelem milyen nagy úr, mennyire át tudja venni az irányítást a működésünk, az életünk felett. Milyenkor a teendő? Több hónapnyi mentális kondicionálás, gondolkodás, beszélgetés, tisztázás?
Ahogy mondtam is, tehát hogyha a félelem tárgyával, vagy a gyűlölet tárgyával, most beszélünk akkor emberekről, mondjuk azzal az emberrel, vagy olyan csoportba tartozó emberrel találkozom, és lesznek személyes tapasztalásaim, személyes élményeim, és ezek nem rossz élmények, akkor az bennem egy kognitív diszonanciát eredményez, és akkor azt vagy úgy oldom föl, hogy ez a csoport, ez továbbra is gyűlöletes, de ő jó fej.
Hát vannak zsidó barátaim, szokták mondani, igen, az antiszemiták.
Így van. Vagy pedig elkezdem magát az egész hiedelmet fölülírni, ugye ez történik ritkánban. Ugye sok ilyen emberrel találkozom, aki nem fér bele az én sztereotípiámba, akkor ugye amikor gyűlölünk egy csoportot, az mindig arctalan. De amikor a konkrét emberekkel egyenként találkozunk és beszélgetünk, akkor már ők nem olyan gyűlöletesek, ők már emberiek. Nekik már érzéseik vannak, gondolataik vannak, közös értékeink vannak, ugyanabban a kulturális közegbe szocializálódtunk, tehát hogy közös élményeink is biztos, hogy vannak, hogyha elbeszélgetünk, ha itt találkozunk. Tehát ez például így apránként el tudja kezdeni, ugyanúgy, mint az arachnofóbiánál, ugye annak az egyik kognitív viselkedés terápiás megközelítése, amikor ugye fokozatosan közelítik a személyt a félelme tárgyához. Először csak képzeld el a pókot egy nyugodt terápiás környezetbe, aztán ha meg tudod magad nyugtatni, akkor nézzünk meg egy képet egy pókról. Ha már ott is meg tudod közben magad nyugtatni, akkor egy élettelen pókot, egy preparátumot nézzünk, vagy egy videón nézzük meg, és akkor így közelítünk az élő pók felé, nyilván ártalmatlan, nem egy halálos méreggel rendelkező, mert fordítva sülne el. Szóval, hogy ez. De ugye van a másik része is ennek. Ugye mondtad a cigánsággal szembeni előítéleteket, és pont nemrég láttam egy ezzel kapcsolatos nagyon számomra nagyon megindító riportot, ahol egy faluról volt szó, amilyen cigánymentes faluként hirdeti magát. Itt az ingatlan vásárlások kapcsán fogták ezt meg, és ugye sok ingatlan hirdetésben ma is ott van, hogy valahogy ezt ilyen virágnyelven megfogalmazzak, de hogy itt ebbe a házba, ebbe a kerületbe, ebbe a faluba, ebben nem laknak cigányok. Itt nem csak a rasszizmus, nem csak a gyűlölet része érdekes, hanem az is, hogy miért félnek, és miért van ellenszenv a cigánsággal szemben. És ugye valójában, amivel szemben az ellenszenv van, az egyébként egy valós probléma, közbiztonsági problémák, szocializációs problémák, ami nem a cigányságnak a sajátja, hanem bizonyos embereknek, bizonyos közegeknek, bizonyos mikroközösségeknek a sajátja. Ezek valós problémák, hogy nem szeretném, hogy a szomszédom engem mondjuk kiraboljon, megverjen, fenyegessen. Ez egy méltányolható dolog, és hogy egyébként itt valóban egy nagyon összetett mentálhigiénés, szociológiailag, társadalompolitikailag, oktatásilag, egészségügyileg, szóval megközelíthető, nagyon komplex probléma van, és akkor erre adnak bizonyos politikusok, ha már ez a téma, olyan leegyszerűsítő magyarázatot, hogy cigánybűnözés.
Ja. Nem szoktam ilyet kérni, de most mégis arra kérek titeket, hogy foglaljuk össze ennek az elmúlt két adásnak a politika a hétköznapokban címet viselő adásunknak a lényegét. Annyi mindenről beszéltünk, még a polgárháború eshetőségéről is. A félelmek szerintem az aggályok nem csökkentek abban, akik végighallgattak minket. A feladat, ami elvégzendő lenne személy szerint is, annál több benne.
Igen, és én akkor összefoglalva azt mondom, hogy a befelé fordulással kezdődik, az önvizsgálattal, azzal, hogy ezek a radikális, megkülönböztető címkék honnan jönnek a gondolkodásmódunkban. hogy ne dőljünk be a radikalizáló, egymást ellenségként feltüntető politikai narratívákba, mert ha lelkünkbe nézünk, akkor valójában bennünk ez nincs meg, ez kívülről érkezik. Ezekkel való téves azonosulás azt fogja ezt a fajta ellenségeskedést behozni a családi életbe, a munkahelyi közegbe, és robbantja szét azokat a mikroközösségeket, amelyek alapvetően egyébként szeretett közösségek lehetnének. Tehát még egyszer belső béke, belső béke, belső béke, és ezeknek a radikális gondolatoknak a árnyékolása, vagy hát mérséklése.
Az egyik rész igen, hogy befele fordulás, és mondjuk megérteni, hogy én mitől félek, mit dühít, mit gyűlölök. És aztán kifele fordulás, hogy a nem tudom én, a Tiszás, meg a Fideszes, az ugyanolyan magyar emberek, meg a Mi Hazánkos, meg a Kutyapártos, meg a többi. Ugye egy demokráciában, egy jól működő demokráciában a választóknak vannak pártjai, egy rosszul működő demokráciában a pártoknak vannak választói. De hogyha én azt az embert, azt nem Tiszásnak, Fideszesnek, nem tudom micsodának, szocialistának, akárminek, hanem embernek ismerem el, és tudom őt embernek látni, és így fordulok hozzá, akkor nagy valószínűséggel ezt fogom visszakapni. Ugye van az a mondásunk, hogy amilyen az adjon Isten, olyan a fogadj Isten. Én ezt nagyon sokszor tapasztalom párterápiákon, családterápiákon, egyéni terápiákon egyaránt. Amikor oda jön hozzám egy indulatokkal teli ember, és beszél egy csomó olyan dologról, olyan narratívákról, ideológiákról, amikkel én mélységesen nem értek egyet. És akkor én nem erre a szintre reagálok, nem a sikerből jövő érzéseimből reagálok, hanem az emberre reagálok, és elkezdek hozzá érdeklődéssel és együttérzéssel fordulni, akkor egy-két ülés alatt egészen megszelidül, és nagyon érthető, személyes dolgokat fog megosztani, hogy azokat a dolgokat, amiket mondott, azokat ő miért mondta. Mik a tapasztalatok e mögött? Mik az indulatok e mögött? Tehát ha befele fordulok, és megértem, hogy bennem mik ezek, és kifele fordulok, és megértem a másik emberbe, hogy mik ezek, akkor nagy valószínűséggel nem fogom majd politikusok parancsára ölni a Tiszást, a Fideszest, mert az egy ugyanolyan ember, mint én. Ugye a háborúk azok nem elsősorban hősöket, hanem leginkább traumatizált embereket szülnek. Hogyha traumatizálni nem akarjuk egymást, akkor érdemes, ha már úgy hozta az élet, hogy itt egymás mellett kell élni, akkor talán érdemes azt úgy békességben, ahogy Bence mondtad, hogy ez mindenkinek élhető legyen.
Azt mondod ezzel, hogy aki nem nyitott az együttműködésre, nem nyitott a békés egymás mellett élésre, azzal szemben is érdemes így fellépni, mert ez megnyithatja őt is.
Így van. Hogyha embernek kezeled, akkor ő ezt fogja visszaadni. Lehet, hogy nem azonnal. Tehát egy nagyon erősen traumatizált emberhez nem mindig könnyű eljutni.
Köszönöm szépen Maier Máténak és Tarbence Lászlónak, hallgatóinknak is köszönöm, köszönjük a figyelmet, Rózsahegyi Gábor és Horváth Ádám nevében is búcsúzom, Sugár Ágnest hallották, viszont hallásra.
Kimerem mondani. Beszélgetések a lehetségesről.